1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az Index hírportálnak azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Sárospataki Lázár Infón az Economics tudósítása szerint azt jelentette be, 2030-ra a gyereket vállaló nők egész életükre szóló SZIA mentességet kaphatnak. Változhatnak a CSOK plusz feltételei. A társadalmi egyeztetése bocsátott jogszabálytervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás. Újraindult a termelés a Dunai finomítóban, csökkentett kapacitással, írta meg közleményében a MOL. Az olajtársaság hangsúlyozta, ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, Magyarország ellátása pedig biztosított, van elegendő üzemanyag, zajlik a kárfelmérés is. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is, hazánk a harmadik helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban. Már igényelhető az összesen 40 milliárd forintos támogatás biogáz és biometán előállítására a jedlikányos energetikai programban. A vállalkozások az elnyert forrást, az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre fordíthatják. Magyarország visszanyerte a kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státuszát, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán hozzátette, ez egy újabb nagy lépés afelé, hogy a harmadik országokkal helyreálljon a zavartalan kereskedelem. Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái. A 10 vizsganapon 221 intézményben több mint 24 ezer diák érettségizett, közölt az oktatás hivatal. Mára a fővárosi közgyűlés napjára időzítik tüntetésüket a taxisok, akik egésznapos tiltakozást jelentettek be a rendőrségen. A szeptemberi közgyűlés idején is tüntettek a rendeletmódosítás miatt, és tarifemelést is követeltek. A rendőrség akkor többször is közbeavatkozott, mert megszegték a jogszabályokat, most is némi felfordulás várható a budapesti közlekedésben. Támadást rendelt el a Hamász ellen Gázában az izraeli kormányfő. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök két dologgal indokolta. Egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holtesteit, másrészt pedig izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részén. Még 13 túsz holteste van a gázai övezetben. Donald Trump, amerikai elnök szerint nincs veszélyben a tűzszünet. A lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását. A főügyészség szóvivője azt állítja, a Jog és Igazságosság párt kormányzása idején Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A gyanú szerint több mint 150 millió zlotyit csikkaszthatott el. Ziobro egyébként hétfőn még Budapesten volt, a Donald Tusk hatalomátvételéről szóló dokumentumfilm bemutatóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen. Kereskedelmi és gazdasági megállapodást írt alá Tokióban az amerikai elnök japán új miniszterelnökével. Az egyezmény tartalmazza egyebek között azt, hogy az USA a korábban beígért 25 helyett 15%-os vámot vett ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is. Cserébe Japán 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Donald Trump szándékában áll új szigorú szankciókat bevezetni és szigorúan érvényt szerezni azoknak az orosz olajiparral szemben, amelyek miatt a Lukoil már megkezdte nemzetközi eszközeinek eladását. Erről Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete nyilatkozott a Bloomberg hírügynökségnek, amit a Union szemlézett. Elmondása szerint azért van szükség erre, hogy rákényszerítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy tárgyalásokat kezdjen az Ukrajna elleni háború befejezéséről. Kettő gyermek is volt a magyar áldozatok között a kenyai repülőgép szerencsétlenségben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter. A tegnap hajnalban lezuhant gépen 8 magyar állampolgár ült, 2 családtagjai és egy ismerősük. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, a holttestek azonosítása folyamatban van. Meghalt Komjáti György, a Magyar Rádió Emerton díjas és fonogram szakmai életmű díjas zenei szerkesztője 91 éves volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, helyenként megerősödik. A csúcsomérséklet 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. október 29-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból pedig kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Minden szentek és halottak napja közelettével egy képzeletbeli sétára invitáljuk hallgatóinkat Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetővel. Az Egyesület Eger idegen forgalmáért elnöke segítségével megismerhetjük egyes temetőink történetét, illetve a híres halottakat, akik ezeken a helyeken nyugodnak. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyház történelmi sorozatunk mai adásában Cudar Imre egri püspökről, Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Most rövid ajánlunkat hallják.
Cudar Imre püspök, az az előző adásban emlegetett Cudar Péternek a testvére, mert hogy...
6 vagy 7 voltak testvérek, tehát
így
voltak
van, és mindegyik szinte komoly méltóságig jutott. Ugye az előbb emlegetett Péter, mint főpohármester, de országbíró is volt, és szlavóniai bán is. Aztán István és Mihály azok főkomornyikok voltak, ajtónáló mesterek, György országbíró, és a János pedig székesfehérvári prépost. Tehát egy ilyen családot kell elképzelni.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunk kezdődik. Nagy István plébános esperes, címzetes kanonok életének 73. áldozópapságának 50. évében, 2025. október 14-én a hevesi plébánián szentségekkel megerősítve elhunyt. Műsorunkban ráemlékezünk. Napról napra című regionális műsorunk egy emlékműsor lesz, amelyben a közelmúltban október 21-én 97 éves korában elhunyt dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspökre, az Isten irgalmasság haza apostolára, a Szent István Rádió örökös pártfogójára emlékezünk. A műsorban Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által az évek alatt megrendezett gyermekrajz pályázatokról és kiállításokról beszélget püspökatyával, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Riportunk 2019-ben készült. Következzen most emlékműsorunk rövid ajánlója.
Ezer színű világ. Ha ezt a szóösszetételt említem, akkor nekem elsősorban a Szent István Rádió szignálja jut eszembe. Ezer színű világ. De 2015-ben a gyermekrajz kiállítás címe is ez a szó összetétel volt.
Hát most azzal dicsekszem, hogy nekem is nagyon megtetszett ez a színnál, tehát ez a ezer színű világ, annyira szép. Az ember fölkapja a fejét, hogy csak ugyan annyi szépség van a világban, és akkor ajánlottam azt, hogy ennek az évnek ez legyen a témája.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a Ferences rendről, a Ferences közösségről, Assisi Szent Ferencről beszél Kálmán Peregrin templomigazgató, Assisi Szent Ferenc 1226. október 3-ai halálának 799. évfordulóján. A budapesti belvárosi Ferences templomba az ünnepségre kihelyezett Assisi Szent Ferenc erekét is bemutatja a templomigazgató. Ezt követően Bitó Balázs ötvös művészhez látogatunk, aki pályájáról mesél hallgatóinknak. Ajánlunkban ő szólal meg.
A legelső élmém 2004-ben, 5-ben talán, az a első magyar postautó emlékére kiadott négyszögletes formájú emlékérme volt, és utána gyakorlatilag minden évben adtak ki érmét, amit én terveztem. Bánki Donát, Jedlik Ányos és a Dinamo, Ganz Ábrahám, tényleg most hirtelen most ennyit ott eszembe, de mert most már tizenvalahanyadik érmémnél tartok.
Ezt követi a Lélek Szava című műsorunk, melyben a Remény Szavai a Bibliában címmel Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Ez alkalommal az újbor ünnepéről, a Mártonnapról és a franciaországi Bozsoli ünnepről is beszélget Gergely Miklós nemzetközi borszakértővel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
Milyenek lehetnek az új borok? Milyen jellemzőkkel bírhat az új bor?
Hát az új bornak mindig fajta jelleges. Tehát ekkor még nem házasítunk, hanem mindig egy fajta jelleget ad. Nagyon-nagyon illatosak, sőt, ezeket az illatokat nem is tudjuk megőrizni igazán már utána, hanem ez talán csak akkor érezhető. Viszont nem igazán parti képes, hogy így mondjam, mert még opálos. Szoktuk mondani a borra, hogy tükrös. Úgy, hogy a bort megforgatjuk egy pohárba, akkor ilyen csili-vili. Tükrös, ezt mondjuk rá.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Rónai György Levéltöredék barátnéhoz című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Rodríguez Szent Alfonzról emlékezik meg, néhai dr. Katona István egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Mécs László költészetét dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével ismerhetik meg. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
When the world is on your shoulder, Reggeli csevegő Bereczi Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek. Reggeli csevegő Bereczi Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet, Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezetőt, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnökét, akivel egy nagyon különleges virtuális sétát fogunk tenni. Képzeletben el fogunk látogatni halottak napjához közeledvén az egri temetőkbe, és meg fogjuk tekinteni azt is, hogy mitől jelesek ezek a temetők, mi a történetük, és miért fontosak a megemlékezések. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Valóban különleges alkalom. Én úgy gondolom, hogy az életünk része a megszületés, egy csodás élet és az elmúlás. És igen, meg kell róla emlékezni, főleg azt mondom, hogy ha itt vagyunk helyben, Egerben, hisz nagyon sok olyan helyünk van, ahol a szeretteink már nem velünk, hanem valahol a mennyben vannak és eltemettettek. Azt tudom mondani, hogy a Minden szentek halottak napja, ami egy kicsit ugye össze is mosódik, és mindenki igyekszik ilyenkor fölkeresni a szeretteit, hogy különös fénybe borulnak majd ezek a helyek. Az őszi alkonyatban mécsesek ezrei pislákolnak, mintha a földön maradt szívek gyújtanák őket az ég felé. A szél végig simogatja a sírok között megbúvó virágokat, s mintha maga is halkabban fújna. Tisztelettel azokra, akik már nem szólnak, de nyomot hagytak bennünk. És hát Eger városában igencsak sok ilyen hely van, temető, és ezeket szeretném megemlíteni, illetve bizonyos helyeken megállni, és az ott eltemetett jeles személyekről egy pár gondolatot mondani.
Nagyon sok temető van itt Egerben, van, ami már használaton kívüli, és van, ami még használatban van. Hol kezdjük a sétánkat?
Tulajdonképpen én azt szeretném elmondani, hogy az első ilyen temetőnk az valójában a kisasszony temető, ami Tóth temetőként is emlegetnek. Azért érdekes, mert valamikor itt, és ezt most ugye nem olyan értelemben kell, mert néha ezt a Tóth jelzőt sokszor negatív,
pejoratív
formában jelent meg, de az itt lévő szlovák nemzetiségiek nek a temetkezési helye lett, majd később ez lesz a kisasszony temető, ugye ez nálunk a viaduktnál van, így tudjuk igazából azt mondom beazonosítani, és azt kell elmondani róla, hogy nagyon kedves hely mindenek előtt, mert ezt úgy nevezik, hogy Tóth temető, de majd ahogy sétálunk tovább, lesz majd magyar és német temető is. Tehát utalva az itt lévő sok nemzetiségre, akik végül is összefortak ebben a városban. Az itt lévő temetőről azt kell elmondani a kisasszony vagy kisboldogasszony temetőről, hogy egy különleges hely, és a kápolnájába is, ahogy megérkezünk, érdemes bemenni. 1724 körül épült, és Pirner Mihály egri polgárnak köszönhető. Majd aztán a kápolnát bővítették, és hát ide be lehet térni, el lehet csendesedni. A temető azért különleges, mert a nemzeti örökségünk kapcsán is ugye jeles személyek nyugszanak itt, mindenekelőtt Lenkei János honvéd tábornok, de Lenkei Károly honvéd tiszt is. És hát akiről pedig én még külön meg szeretnék emlékezni a temető kapcsán, az Legányi Ferenc muzeológus, akiről azt gondolom, hogy egy kicsit elfeledkeztünk Eger városába. Ő egy autodidakta paleontológus volt, és naplói segítségével tudnánk tulajdonképpen az életútját végigkísérni, amire most igazából nincs mód és lehetőség, de végig kutatta a kis Egedet, és fantasztikus ős maradványokat kezdett gyűjteni, és hát valójában ezek az anyagok valamikor az egri várban voltak kiállítva, amikor még Heves megyei múzeumi felügyelet, illetve hát együtt volt múzeumigazgatóság volt, ezt pontosan, ezt a meghatározást nem tudom, de azt kell tudni, hogy maga is azt mondta, hogy azok voltak a legboldogabb évei, amikor országosan ismert szaktekintély volt, és valójában 12 évig hódolhatott szenvedélyének, és az összegyűjtött őskori maradványokat, kőzeteket, leleteket itt állították ki. Sajnos napjainkban azt kell mondani, hogy ez a 13 000 oldalnyi kötetben rendezett kézirat, múzeumi napló címen, és a ősmaradványoknak a tárgyi rajzai is megvannak, ezt nem itt látjuk, Gyöngyösön van. Pont utalva arra, hogy ugye a megyei múzeumok fennhatósága alatt van. Azt kell mondani, hogy a sorsfintora, és itt meg kell említeni, hogy akinek olyan sokan köszönhet a magyar muzeológia, a földtudomány, de a néprajz és a régészet is, nagyon szegényen, és a szeretett ős maradványaitól távol a Bükktől, egy idősek otthonában a Dunántúlon hunyt el 1964-ben, de földi maradványait idehozták a kisasszony temetőbe. És nekem még ez a temető azért is kedves, és engedtessék meg egy személyes kötődés, hogy szüleim és a férjem is itt van eltemetve. Úgyhogy, tehát ez egy fontos. A másik ilyen temető, amiről szólni szeretnék, az tulajdonképpen a pestis temető, ez a második temetője a városnak. Ugye a Rókus kápolnaként emlegetjük, ez azért érdekes és izgalmas ebből a szempontból, mert a pestisek és az előkelő egriek nyughelye, ez tulajdonképpen már egy zárt temető. A temetések valamikor 1709-ben kezdődtek, Rákóczi Csillaga is Lehanyatlóban van, és a pestisben elhaltakat temették oda, és ezt követően pedig a városnak, ugye hát a négy lezárt temetőjének egyikévé fog válni, de azt kell tudni, hogy jeles egri személyek vannak itt eltemetve, főleg az ide érkező német családok, és a városban nagyon közismert név a Ringelhan név. Ugye egy dinasztia volt itt, ügyvédek, orvosok voltak, és ugye az első szabadon választott polgármesterünk két cikluson keresztül Ringelhan György, tehát az ő ősei, mert ő már ugye nem itt nyugszik, csak hogy kiről is szól ez a temetői beszélgetés, de ami ennél is egy kicsit más jellegű. Itt van eltemetve Bükk Mátra utolsó betyárja, Vidrócki Márton is, ugye? A Vidrócki híres nyája csirek csörög a Mátrába. Ezről azt kell tudni, hogy egy időben nagyon elhanyagolt állapotban van, de az egri fertálymesterek gondozásukba vették, és föl lehet menni, gyönyörű kilátás nyílik a városra, el lehet csendesedni.
Tehát akkor ez nekünk a német temető, mert igen. Említettük, igen. Hogy volt a igen. Tót, ez a német.
Igen. És akkor ugye igazából van nekünk a magyar temetőnk. A magyar temető, ez valójában a 60-i temető, de ugye 60 felül érkezünk be Eger városába, és aztán valahogy ez a jelző maradt ezen a temetőn. 1752-ben megnyitott, ugye, korábbi temető néven az úgynevezett szűz temető, a másik nevén 60-i temető, és talán egy kicsit azt lehet mondani, hogy ez az egrieknek olyan, mint a házsorgárdi temető. Ugyanis ugye a kolozsvári történelem temető kertjével bátorkodom összehasonlítani, Eger nagyjainak a megnyugvó helye, és talán azt is mondhatnánk, hogy történelmi kegyhely is. Nem annyira szoktuk ilyen formában látogatni. Nagyon sok jeles személy van itt eltemetve, mindenek előtt például Breznai Imre, ezt már csak azért is a idegenvezetői mi voltomból föltétlenül meg kell említeni, mert ő volt az egyik azoknak, aki az 1930-as években Egerről egy könyvet adott ki, és ugye gyakorlatilag ez volt az egyik első ilyen úti könyve a városunknak, hogy mik azok a nevezetességek, amiket érdemes a városban felkeresni és megnézni. De ha már azt mondjuk, akkor itt van például Krakker János Lukács festő oltárkép templom freskónak a története gyakorlatilag, mert ugye az ő neve a Főegyházmegyei Könyvtár kapcsán a Líceumban, a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnél említjük a fantasztikus tridenti zsinatot ábrázoló freskóját, de akár a Bazilikába, a Minorita templomba megyünk, mindenhol találkozhatunk egy-egy oltár képével. A másik, ami fontos, például most volt megemlékezés az Egri várban, hogy 1925-ben ugye Lénárt János, Pataki Vidor János, tehát az akkori reáltanodának a tanárai és diákjai kezdik a vár kazamatáinak a kitisztítását, és Pataki Vidor János, ugye történész, egyben ciszterci szerzetes is, itt nyugszik. De ha egy picit tovább megyünk, és közeledünk valahogy a 20. század második feléhez, akkor talán azt is még el lehet mondani, hogy például Pocsik Dénesről sem szabad megfeledkeznünk. Ugye ő vízipólós olimpikon volt, és hát Egerbe az úszás és a vízilabda sport az elválaszthatatlan. És ami még nagyon érdekes, hogy Hevesi Sándorról, akiről azt kell tudni, hogy Walder Gyula műegyetemi tanárnál tanult, tehát ő is szárnyai alá vette, és ő Egerben volt ugye építész. Neki köszönhetjük, hogy Egerben a épületeken elhelyezésre kerültek például a műemlék táblák. Rengeteg kis filmet készített aztán a későbbiek folyamán Egerről, de az 1878. augusztus 31-i nagy árvíz után a Dobótér és a Kis Dobótér között ott egy csodálatos hidunk volt, szentek szobraival díszítve, és ugye ez az árvíz elsodorta, a mostani kőhidat Hevesi Sándornak köszönhetjük. Egyébként az emléktáblája ott is van a hidon, hát ma már azt lehet mondani, hogy szentek nélkül. De például itt van Gárdonyi Sándor eltemetve, Gárdonyi Géza fia is, akinek meg azt köszönhetjük, hogy a második világháború során a házba, ugye azért a Gárdonyi házba volt egy kis felfordulás, és ő összegyűjtötte és rendezte mind azon tárgyi emlékeket, amiért ma fölkeressük ezt a múzeumot. És még van egy személy, azért Egerben a zenei életről sem szabad megfeledkeznünk. Például itt van Huszti Zoltán, az egri dalkörnek a megalapítója, de Kapor Elleméről is beszélhetnénk, aki rengeteg érdekes könyvet írt a városról, vagy az itt ide érkező, hát jeles személyekről, akár Dobóról is beszélhetnénk.
És hát ugye a neves személyek sora tovább gyarapodott, itt a különböző templomainknak az altemplomaiban vannak ők elhelyezve. Mit lehet róluk tudni? Milyen templomokról beszélhetünk?
Nagyon érdekes, mert ugye mindenek előtt a Barátok temploma, mert valahol azt kell mondani, hogy ugye annak alapjaiban török mecset van, de ugye 1703 körül kezdik el építeni, aztán megszakad az építkezés. Ugye azért arról a templomról azt is tudni kell, hogy Rákóczi azért, mert a város mellé állt hálából egy harangot öntetett, ami évtizedekig egy haranglábon állt, és ahogy aztán megépül ez a templomunk, kihasználva ugye a mecsetet, ennek a mecset alapjaiba tulajdonképpen altemplom, hát nem is altemplom, hanem temetkezési hely, ugye urna sírokat találhatunk benne. A másik a csodálatos barokk templomunk a Dobótéren, a Minorita templom. Igen, ott azért sok mindennel küzdött az egyház, mert ugye a terület nagyon mocsaras, nagyon vizenyős volt, és ugye hát oda kezdetben azért koporsós temetések volt, ami már ugye napjainkban nincs, de ott is megtaláljuk az elhunytakat, és hát ami talán azt lehet mondani, hogy valójában az 1831-36 között fölépült bazilikánk altemploma, ami most a, hát korábban is, de most a felújítás után is ugye nagyon impozánsá vált. Az altemplomban nagyon sok jeles személlyel találkozhatunk, ugye Pirker János Lászlóval, aki Velencéből érkezik Egerbe, ott volt pátriárka és lesz Eger érseke, mert a végrendelete így szólt, szíve Egerért dobogott, legyen az egrieké. Tehát előtte így hajthatunk fejet, hogy valóban itt a szíve van, földi maradványait Ausztriába Lilienfeldbe vitték. De itt találjuk ugye Eszterházy Károly földi maradványait, akinek az egyetemi épületet, a Líceumot köszönhetjük, ugye, amit négy fakultással álmodott meg számunkra. De nem hagyhatjuk ki Telekesi Istvánt sem, ha már ugye Rákóczi szóba került, ő volt a kuruc püspök, hisz a város népével ő fogadja Ráczkapunál a fejedelmet, és a földi maradványai itt vannak. Sorolhatnám, ugye, de akit még meg szeretnék említeni, az Antalóczi Lajos is. Pápai prelátus volt, kanonok, az Egri Főegyház megyei könyvtár igazgatója, sajnos nagyon hamar távozott, 53 évesen a földi világból, és azt kell tudni, hogy ugye 1978-tól dolgozott aztán a könyvtárba, és hatalmas munkát végzett. Talán azt szokták mondani, hogy a könyvtár alapítókkal együtt lehet a nevét emlegetni. Régi termeket akkor kapták vissza, és a meglévő fölstócolt könyveket ugye rendszerezték, külföldi adományok jöttek, tehát az ő fáradhatatlan, hát azt mondanánk lobbizásának és kapcsolatának köszönhetően katalógus cédulák sokszorosításától kezdve minden munkát elvégzett. Szerepet játszott számos kiadványnak a megjelentetésébe. Én pedig csak hálával tudok rá gondolni, mert amikor újra, hát több formába kellett idegenvezetői vizsgát tennem, és a vallási szakrális ismereteimet ő alapozta meg, és neki köszönhetem. Fáradhatatlan volt, tehát nem csak a meghatározott időbe, amikor, hanem ezen kívül is fogadott, és mindent, amire én kíváncsi voltam, meg nem tudtam, hogy mit kéne tudni, azt velem megszerettette, és megismertette. Örök hálám neki érte.
Ha tovább sétálgatunk Egerben, és ha már vesszük itt a temetők sorát, szerintem nagyon fontos megemlékezni arról, hogy van a Hősök temetője, ami nevéből is adódóan az elesetteknek biztosított helyet, nyughelyet. Mit lehet erről a temetőről tudni?
Ez a kisasszony temetőn belül van a Hősök temetője, és itt leginkább azt kell mondani, hogy a világháborúban elesett katonáknak állítanak emléket, csodálatosan fölparcellázva, és talán egy, ha oda megérkezünk, mintha egy hadsereg állna velünk szembe, és hát valójában érdemes oda elmenni. Amit tudni kell, hogy ez az első világháború idején elhunyt katonák részére készült, és az első katonai temetését 1914-ben már volt, tehát még szinte ki se tört a háború, de már akkor azt kell mondani, hogy ugye halottjai voltak, 16 sorra osztották föl igazából ezt a területet, és hát a sírok eredetileg egyszerű kis fakeresztek voltak, majd aztán a későbbiek folyamán kőkeresztek váltották ki, és hát ilyen nagyon érdekes, mert a magyar hősök részére külön egy hármas halmon álló kettős kereszt az, ami ugye szimbolizálja a hazát, amiért ők elestek. És hát ugye hős. Ki a hős? Hát ugye olyan katona, aki a harcban elesett, vagy sebesült, vagy betegség következtében elhunyt, és valóban mindezt a hazáért tette. Azt kell mondani, hogy a helyi kutatók napjainkban majd próbálják ezt jobban, még jobban föltérképezni, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy kik vannak ott eltemetve, de arról is írtak, hogy nagyjából egyébként 850 sír lehetett itt valamikor. Hát ha most oda megyünk, azért ennyi
nem
nincs.
Ennyit látunk,
nem ennyit láttunk. Igen, tehát ez mindenképpen meg kell, hogy említsük, hisz hát sajnos mindig-mindig van valahol harc, és a katonák sajnos életüket adják, bárhol is harcolnak a saját hazájukért. Annyit szeretnék elmondani, hogy ugye említettük, hogy hányféle temető van. De itt van például a lajosvárosi temető, ami egy elég későn megnyílt temető kint a Lajosvárosba. Ott csak két nevet említenék meg. Az egyik dr. Vas Géza, aki 2003-ban hunyt el, és Heves megye főjegyzője volt, és valójában példamutató szakmai emberi tisztessége előtt a mai napig mindenki nagy szeretettel és kegyelettel emlékezik, vagy hajt fejet. A másik pedig, hát ugye Kopcsik Lajos, a mestercukrász, aki ott arra felé lakott, és ugye kiállítását hát a Marcipániába keressük föl. De itt van még ezen kívül a Gröber urna temető, ugye ez a 60-i temetővel szembe van. Hagyományos sírhelyek helyett ugye itt megszüntették ezen fajta temetkezést, és ez volt a város első urna temetője. De az Attila utcában itt van még a zsidó temető is, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Ugye ez egy zárt temető. Történelmi adatok szerint az 1830-as évek végén jött létre, és 1920-as években például azt kell tudni, hogy az egri lakosságnak több mint a 10%-át alkották a zsidó családok, akik oda temettek, utána aztán sajnos ugye a II. Világháború viharában ugye Birkenau, Auschwitz, ugye elvitték őket, nem tértek vissza, és aztán ugye a temető igazából lezárásra került. Aztán a Rozália temető a Merengőbe, ugye ez ilyen városrészi temetők tulajdonképpen, de itt van még a Szent Donát temető, ami nagyon érdekes, mert hogyha az ember ott egy kicsit sétál és nézi, nagyon sok a görög-keleti vallású utalás, ugye a keresztek és a nevek által. És akkor Egerváros részét képezi Felnémet és a felnémeti temető. Hát igen, itt vannak közöttünk ők, akik valamikor együtt éltek velünk, és aztán a földi maradványai ezekben a temetőkben nyugszanak.
Nagyon sok helyszínt említettünk, az fordult meg a fejemben, hogy ezek közül, ha valaki szeretne kilátogatni egy-egy neves személyünk sírjához, akkor megteheti-e bármilyen fenntartás nélkül?
Igen, természetesen. Csak annyit kell tudni, hogy ugye ezek a temetők éjszakára lezárnak, és ugye a reggeli órákban nyitják meg ezeknek a kapuit. Bárki végig sétálhat, bárkit fölkereshet, bárkit megnézhet. És hát ugye valóban közel a halottak napja, és annyit kell tudni, hogy különösen azt szokták mondani, hogy Magyarországon mindenképpen, tehát a legnagyobb tiszteletadással emlékezünk meg a szeretteinkről, és hogy ez a nap csend, az emlékezés és a lelki kapcsolatok ideje. A halottak napja nem csupán a gyász, hanem a hála napja is, én úgy gondolom. Hála azokért, akik életünk részei voltak, akik tanítottak, szerettek, neveltek, és nyomot hagytak bennünk. Az emlékezés által ők egyébként tovább élnek bennünk, történeteinkben, szokásainkban, és talán arcunk mosolyába is. Arany Jánosnak egy verséből szeretnék így idézni: nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincseit, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul.
Hogyan tudunk méltóképpen megemlékezni a halottainkról? Feltétlenül a temetőbe járás az, ami fontos, vagy ilyenkor legalább billendő, vagy hova tehetjük ezt a napot, ezt a megemlékezést?
Ez nagyon érdekes, hát ugye azt szokták mondani, ugye, ahogy utaltam az előző gondolatomban, hogy Magyarországon ilyenkor a fél ország útra kell. És ha máskor nem, ilyenkor tényleg elmegy a temetőkbe, és felkeresi a halottait, és rendbe teszi a sírokat. De aki nem tud eljutni, ez akár otthon is megteheti egy mécsessel, vagy elmegy egy templomban, és ott az imádkozik, vagy mécses gyújt. És akkor ugye itt már is egy gyertyagyújtásról emlékezhetünk, beszél. Ugye azt lehet mondani, hogy a fény a lélek örök életének és a reménynek a jelképe. A mécsesek lángja, mintha összekötnék az élőket a holtakkal és annak világával. Ugye a sírokat pedig hát rendbe tesszük, virágokkal, koszorúkkal díszítjük, és ez egy picit kifejezés a szeretteink iránti tiszteletből, és hát ugye itt van a csend, az ima, egy elmélkedés, és hát, ahogy kezdtem, ha nem tudunk kimenni a temetőbe, ezt otthon is megtehetjük.
Tudjuk azt, hogy mióta járunk temetőbe, mióta érezzük azt, hogy kimenjünk a halottainkhoz? Honnan jön ez a szokás egyáltalán?
Hát én azt mondom, hogy amióta a világ a világ, és amióta ember van a földön, valamilyen formában a halottakról megemlékeznek. Tehát kultúrákon át mehetnénk, hogy milyen formában teszik ezt, vagy állítanak emléket. Ugyanakkor azt kell mondani, ugye, hogy ha mi a keresztény kultúrához nyúlunk vissza, akkor ugye valójában gondoljunk Róma, a katakombákra, azok ősi sírhelyekre, akiket a keresztény hitükért ugye keresztre feszítették, életüket oltották, és hát ugye ott aztán nem is lehetett elmenni, csak titokban felkeresni. Majd aztán megkezdődött elsősorban a templomok köré temetkeztek korábban, tehát ugye ez volt az a hely, ahová mindenki elment imádkozni, és a temető kertek a templomok körül kezdtek el aztán kialakulni. Majd a későbbiek folyamán válik ez el, illetve amikor külön kápolnák épülnek a temetőben, és az egyéb helyek pedig hát ugye az imát szolgálják ugye mindennapi formában. Tehát ezt tudjuk igazából elmondani. Eltemették a harcosokat, eltemették a szeretteiket, tehát mindenki, aki valamilyen módon, akár még erőszakos módon is elvették az életét, ugye annak is sírhelye lett.
Azt mondják, hogy felgyorsul a világ, és hogy egyre kevesebbet foglalkozunk a múlttal, a megemlékezéssel. Állja ez a helyét még ma is, hogy az emberek nem hajlandók, nem szívesen mennek már ki a temetőbe?
Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy én magam egy temetőbe járó valaki vagyok. Nyilván azért, mert 30 éves voltam, amikor édesapám meghalt. Bennem akkor egy űr maradt, és valahogy a hiányát úgy tudtam pótolni, hogy eljártam hozzá. Édesanyám, ő hál' Istennek 86 évet élt meg, és 2005-be hagyott itt. Ugye a férjem 50 évi házasság után. Én úgy gondolom, hogy ez személyenként változik, de azt is hozzá szeretném tenni, hogyha egy családon belül az elhunytakról beszélünk, akkor ők mindig köztünk maradnak, ugyanakkor meg lesz bennünk az a kívánat, hogy hozzájuk eljussunk, és ez adja a temetőt. Tehát én úgy gondolom, hogy sajnos lehet, hogy nem a legszerencsésebb kifejezés, de ha egy családon belül megvan a tradíció, akkor ez meg fog maradni. Az már más, hogy hogyan temetkezünk. Ugye ma már nincsenek koporsós temetések, egy-két kivétellel, mert van, aki ugye kiköti, de igazából ugye a hamvasztás az, és az urna temető, amiről itt is szó volt, de van, aki pedig hát úgy gondolja, hogy nem kell neki egy hely a földön, és ugye megjelenik a szórásos temető, és hát valójában ez is, vagy különleges kívánságok vannak, hogy a hanvait a bükkbe egy heregréten hintsék el, vagy ezen kívül, vagy a vízbe a földi maradványai, porai oda kerülnek. Tehát nagyot változott ebből a szempontból valójában a világ, és nem tudom, hogy ugye nyilván egy egyszerűbb szertartás, tehát ott nincsenek már nagyon ott, hát kivétel persze mindig van, hogy akik mondjuk egy koporsót vagy egy urnát először is körbeállnak, és egy szertartás keretén belül pedig még elkísérik utolsó útjára.
Aggódtam egy kicsit a témaválasztás miatt, hogy mennyire lehet ezt majd a temetőket, hogy ne legyen túl szomorú maga a műsor, de azt gondolom, ahogy végig sétáltunk így gondolatban a temetőkön, és szerintem már aki járt ezekben a temetőkben, az tudja azt is, hogy műemlék szempontjából is nagyon, nagyon szép alkotások vannak itt. Ha már más nem, akkor azért érdemes elmenni egy-kettőbe, hogy megnézzük ezeket.
Valóban így van, ugye az egyszerű fakereszteket, utána ugye a kőbe faragott sírhelyek, fejfákat fölváltották ezek a síremlékek, és hát ugye még nem is beszéltünk azokról, hogy ugye kripták is vannak, ahol egy-egy család egy helyen együtt, ugye ezek a koporsokra vonatkoznak, és ugye ennek is megvan a maga rendje és szabálya, ugye ezeket 25 évenként meg kell váltani, hogy továbbra is ugye a család birtokába legyen az a sírhely, ahol a szerettei nyugszanak. De valójában így van, és érdemes végignézni, például a kisasszony temetőbe is, ugye ott van a szerzeteseknek a sírsora feliratokkal, és egy impozáns márvány fejfával vagy táblával. Igen, néha azt is mondani kell, hogy van, amikor talán az itt maradottak egy kicsit túlzásba is esnek, de hát ez ugye igénye, ízlése válogatja, és ha ő úgy gondolja, hogy az a kicsit túldíszítettség és túlfaragás az jár az ő halottjának, hát azt el kell fogadni.
Hát ez a szeretet.
Ez a az ő szempontjukból ez a szeretetnek a megnyilvánulása.
Én azt gondolom, hogy nagyon szép napok elé néznek ezek a temetők, hiszen ilyenkor tényleg meg annyi gyertyát gyújtanak a megemlékezők, úgyhogy talán érdemes emiatt is megemlékezni halottainkról is, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Gabika.
Nagyon szépen köszönöm én is, bár távol vagynak, de mégis velünk, és köszönöm, hogy megtehettem ezt az emlékezést.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető, az Egyesület Eger idegenforgalmáért elnöke volt, akivel egy képzeletbeli sétát tettünk a közelgő halottak napja is minden szentek alkalmából az egri temetőkben, hogy mi a történetük és miről nevezetesek ezek a helyek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.